Hogy volt?
Nagyon jó volt!
Dalpremier
a Rádió Caféna 2-es számrendszerben. Biztos megismertétek az énekesek hangjait.
Azt nem tudom, hogy de Dóri hangját megismertétek-e. Annyira hangosan énekelte a slágert, hogy berekedt szegény. A 2-es számrendszert halljátok itt a Rádió Cafén. Veres Dórival, Behumi Dórival, és a főhősünk, Szücs Krisztián.
Sziasztok! Jaj, ne
énekes kis áradalszerző szövegíró.
És egyébként is nagyon örülünk, hogy itt vagy, de ez az óriási ováció annak szól, hogy ugye egész héten hajtottam a melómat, de mellette folyamatosan reklámoztuk, hogy ugyan már a YouTube-on kim van az új dalod, amit Beg Zolival csináltatok közösen.
Bizony.
Viszont itt van most a média. Premier, ezt hallhattátok.
Nagyon köszönjük szépen.
És nagyon megható volt.
A dal címe...
Jaj, ne.
Apu értette.
Igen. És nem apám hitte.
Úgy. Köszönjük szépen, hogy nem nekünk kellett ezt az ittszert leütni.
Bár majdnem ugyanazt jelenti a kettő egyébként.
Lesz ebből még konfliktus keveredés?
Dehogyis.
Nem.
Meg már van egy másik apropója is annak, hogy itt vagy. Amellett, mintha az nem lenne elég, hogy veled beszélgethetünk, de február 28-án lesz a krízisrác, 25 éves.
Bizony.
És
velem egy idős.
Igen.
Ahol van ez a krízisrác című számról van szó.
Így van.
Igen. És
tehát nem te, mint krízisrác leszel 25.
Én sajnos nem.
Nem, de nekem ez egy nagyon nagy ellentét. Az apu értette, meg a krízisrác.
Komolyan.
És hát azért, mert nyilván a krízisrác is azért egy visszatekintés már, mint hogyha a műsort vesszük, nem? Tehát, hogy ez rólad szól, a dalaidról szól, azokról az emberekről szól, akikkel együtt dolgoztál, akikkel szerettél, akik megihlettek mondjuk a dalszerzésre, akikkel együtt zenéltél az elmúlt 25 évben. Tehát az is egy visszatekintés, de maga a krízisrác, az tényleg egy srác. És most már nem srác.
De hát a dal arról szól, hogy hol van
srác
ez a kölcs.
Vagyok.
Srác vagy?
Nem tudom. Hát fejbe srác vagyok.
Fejbe srác?
Kívül, tehát remélem még 90 éves koromban is srác leszek egy kicsit. Hát Baksasós János mondta, hogy 50 éves koráig ugye férfiról nem nagyon beszélhetünk, csak hülye gyerekről.
Igen.
Ebben van valami. Tehát akkor én már férfi vagyok ezek szerint sajnos. Nem tudom, egyébként nekem ez még nem jutott eszembe, amit most mondtál, de most így nagyon elgondolkodtam rajta, hogy mi itt a viszonylat, hogy krízisrác meg apu értette. Közben már nyilván én is apu vagyok, mint ahogy vannak itt anyuk is, ugye? Tehát, hogy nem tudom, ott láttam a spár előtt, ott elszaladtak.
Hát nagyon érdekes, de vagy befejezted?
Annyira zavarba vagyok, hogy azt se tudom, mit akartam mondani.
Hát, hogy az összefüggés a két dal között.
Igen.
Ezzel most csak én is most gondolkodtam el. De hogy nekem például a krízisrácban az egyik legerősebb mondat az a hiperkorrektek lettek mind a ketten, ahogy kellett. És pár év múlva az üres utcán elmentek egymás mellett. Na ez pont ugyanaz a szomorúság, ami az apu értettében van, mert hogyha egy kicsit elemezhetünk, műelemezhetünk?
Persze.
Sőt, légy.
Csak nem tudom, meddig bírja a hangom, mert jazz énekesnek készülök. Tényleg tizenészek vettük, tehát bevesztek?
Nagyon, nagyon dögös vagy. Ezt majd elmondhatom.
Csak elmúlik majd sajnos.
Megalakítjuk a hármas számrendszer.
Miből gondolod, hogy ezt veled alakítanánk?
Nem gondolom semmit. Nem mondtam, hogy benne vagyok.
Mi szeretjük a srácokat.
Na, visszatérve az apu értettére. Szóval, hogy engem nagyon megrendített, és ugyanezt a szomorúságát éreztem belőle, mert hogy ugye mielőtt így elemeznék, megadnám persze a szabadságot minden zenehallgatónak, hogy értelmezze úgy a szöveget, ahogy akarja, meg hát aztán itt a művész velünk szemben, aki kitalálta, megírta, de óvatosan azt mondom, hogy nekem valami olyasmit jelent, hogy egy olyan férfiről szólhat, aki bár az előző rendszerben nőtt fel, lett férfi, tehát ott szocializálódott, de ott valamiért nem alkult meg, nem hajolt meg soha, és ezért nem lettek pozíciói. Aztán jött a rendszerváltás, és ott se lettek, mert ott meg valahogy nem volt elég dörzsölt, és hogy ebbe így beleszomorodott, aztán, ha jól értem, bele is betegedett a szövegek alapján, vagy a szöveg alapján. És én ugyanezt a szomorúságot érzem, hol van az a krízisrácban is, hogy volt egy ilyen szerelem, így egymásra fordulás, fiatalság.
Krisztián 25 éves most már nagyon szomorú volt.
Na de egyébként ez a lényeg a kérdésnek.
Mi lesz itt még a végén? Tehát ennyire szomorú vagy? Hát igen, egyébként amit így elmondtál, az nagyjából elég pontosan leírja ezt a dolgot, és hát valóban ez a, tehát ez a saját apámnak is a története.
Azta.
De azt gondolom, hogy tehát valószínűleg így ilyet csak úgy a levegőből nem találnék ki, mert hogyha nem lenne valami konkrét igazság magja, vagy realitás magja az egésznek, de talán ez az egész, hogyha meghallgatod, mint ahogy te is egyből levetted, hogy miről van szó, azért ez elég sokak számára ismerős lehet, ha nem is minden egyes pillanata a szövegnek, vagy nem minden momentum, de azért ez a sztori, tehát, hogy ez a 80-as években ugye elvanogat az ember, de tehát ott sem nagyon tud idomulni, aztán utána megváltozik a dolog, akkor vannak a nagy remények, aztán akkor se nagyon. Tehát, hogy, és közben ez az apu értette, nyilván ez azt jelenti, hogy nem értette, tehát, hogy valamit nem értett, de ugyanakkor meg azt értette, hogy itt valami nincs rendben, és hogy nyilván nem csak vele nincs rendben, hanem az egész világgal, de hát nyilván élni meg úgy lehet, hogy napról, hogy az ember így csinálja a dolgait, és próbál a nehézségeken túllendülni. Ugyanakkor meg számomra azt is jelentheti, ez az apu értette, hogy mert mi civilizált európai emberek mindig mindent meg akarunk érteni. Tehát egyébként ez még senkinek nem jutott így eszébe erről, pedig én ezt is belegondoltam. Tehát, hogy ez a mindent megérteni, mindenhol tudni a csíziót, mindent berakni egy dobozba, egy zsákba, hogy ezt tudjuk, hogy akkor ez a fiú ezt énekli, akkor ez egy ilyen fiú. Az egy őrült, kész, az abban a zsákban van. Most csak mondtam egy ilyen teljesen légből kapott példát, például az,
nyilván
hogy,
nem légből kapott példa, igen, azért.
Az, hogy mondjuk különféle emberek, akik valójában nem, elsősorban nem azért, az emberek sokszor nem a zene miatt ragaszkodnak valakihez, vagy szeretnek valamit, hanem mert valamilyen attitűdöt, vagy valamilyen szerepet képvisel, és hogy állandóan ez a, tehát hogy így lefedni a dolgokat, és hogy lehet, hogy ez is lehetett az apunak a baja, hogy nagyon túlelemezte az ügyeket, és egy kicsit lehet, hogy minden egyszerűbb lett volna, és tovább tartott volna, hogyha úgy hagyja folyni a történéseket.
De akkor miért kérdezed meg, hogy te miért nem érted? Mert hogy nekem meg pont az volt a szép, a gyönyörű az egészben, hogy mintha azt mondtátok volna el, hogy apu értette azt, hogy nem lehet meghajolni, nem lehet egy hazug rendszernek beállni a pajzsa mögé, és igenis a tisztességet kell akkor is képviselni, amikor lúzernek néznek emiatt, vagy amikor esetleg nem kapsz meg egy lehetőséget, vagy egy munkát, és ez mindegy, hogy milyen rendszer egyébként, mert az elmúlt rendszer meg a mostani is ugyanaz, és hogyha viszont te tartasz egy zsinór mértékhez, és azt követed, akkor viszont te értesz valamit, amit ez az egész nem ért, az összes nem ért, aki meg beáll. Tehát, hogy nekem valami ilyesmi jött le.
Igen, de mond, tehát amit az előbb próbáltam mondani, az viszont egy kicsit más, tehát ez a úgy is fordítva is lehet érteni. Tehát,
de akkor ez is benne volt, meg az is?
Igen, de hogy valószínűleg az élet azért ilyen, tehát hogy nem tudjuk, tehát hogy mit értett, azt értette, hogy mennek a dolgok, hogy megy a mutyizás, hogy kell okosba megoldani a dolgokat, és vagy úgy is lehet érteni, hogy voltak olyanok, akik meg tényleg értették, és ezt csinálták, és a te miért nem érted, az inkább arra vonatkozik az a mi generációnk, vagy akár a fiatalabbakra, hogy értsd már, tehát ez a fajt, mikor a szülők mondják a gyereknek, hogy te hülye, hát fogd már föl, hogy ezt így, meg úgy kell csinálni, de akkor lehet, hogy jobb, hogyha te nem érted inkább. Uh-huh. Tehát én ezt inkább így fogom. De egyébként kulisszatitkot hadd áruljak el, hogy ez az egész történet, ez a dal, az apu értette, ez úgy keletkeződött, hogy Zolival, Beck Zolival, akivel ketten énekeljük ezt a dalt, van egy közös Cseh Tamás Csengei Dénes estünk, a másnap, az a címe, és miközben vettük föl a dalokat, hát nyilván a stúdióban megy az ökörködés, meg minden, te is tudod, Dórika.
De hogy is, tehát, én nem tudom.
És csúnya szavak elhangzanak, meg minden.
Azt pláne nem tudom.
Meg ilyesmi, meg a koncerteken, vagy előadásokon, és egyszer elmondtam egy ilyen sztorit apámról, ami igazából nem róla szólt a sztori, hanem arról, hogy volt egy egy földje, ami még a 90-es évek elején ilyen kárpótlási jegyes akármi, és messze, vidéken, és bérbe lett adva egy gazdának, aki gyakorlatilag, tehát nem olyan nagyon sokat ért ez a föld, de még annak is a tized részét fizette, mint ilyen haszonbérlet az apámnak, és miután apám már nem élt, akkor nekem ugye ezzel kellett foglalkoznom ezzel a dologgal, és akkor lementem ahhoz az emberhez, egy barátommal, aki jobban értett a mezőgazdasághoz, mint én, és hogy próbáltam, hogy legalább egy minimálisan közelítsük már ahhoz, amennyit érne ez a föld bérlet, hogy egy kicsit, és ne annak az ötöd vagy nyolcad része legyen. És akkor hát végül is nagy nehezen így összejött ez a dolog, de az volt a lényeg, hogy ez az ember mondta, hogy ez egy szarföld, ez nem ér semmit. Apának is megmondtam, apu értette, hogy ez egy szarföld, te miért nem érted, Krisztián? És ez Istenem. Így elhang, és ez, tehát ezen így röhögtünk sokáig, meg sírhattunk volna is, de ilyenkor inkább röhögünk, mikor együtt vagyunk. Mi hülye zenészek, ugye? És akkor ez annyiszor elhangzott, és ez így visszaidézték a többiek, és hogy előbb-utóbb, na jó, mondom, akkor ez egy refrén, és akkor elkezdtem valamit énekelni, ami egy nagyon vidám dal volt.
De azt tudni kell, hogy a Krisztián mindenből tud refrén csinálni. Igen.
Tényleg.
Igen. És néha egyébként így is lesz.
Így van.
No, tehát a refrénjei így is lesznek, de amúgy ezt én tényleg testközelből tudom tanúsítani, hogy bármi. Vannak szalonképes refrének, vannak kevésbé szalonképes refrének.
Csak az a baj, hogy nem tudjuk, hogy mi a refrén sajátossága, tehát hogy értitek,
hát
hogy mindenből.
Hát nagyon-nagyon jól kell, hogy hangozzék. Nem is igaz? Tehát, hogy valami frappánsága mindenképpen kell, hogy legyen a refrénnek. Nem is kell, hogy rímeljen, egyszerűen csak oda
egy
kell, hogy
üssön.
Üssön.
Hát igen, nem tudom, nekem mindig így feltűnnek ilyen dolgok, tehát én már írtam ilyen graffitiből is refrént, hogy ez egy atombomba elronthatja az egész napod, meg mit tudom én, tehát sok ilyen sztori van, és...
Na, de várjál még a másik sztoriba.
Ja, igen, már sztoriba. Na, és akkor...
Szarföld, apád értette.
Igen,
te
tehát
nem
apu,
érted.
Miért nem érted, Krisztián? Apu értette, ez egy szarföld, te miért nem érted? Mondotta, és...
Olyan lölős ez a hang, az végül, a baj.
Nem, így beszélt az öreg. Egyébként, na mindegy, nem most valami olyan vágányra akartam tenni a szót, ami nem biztos, hogy jó. Igazából... Aztán ez annyiszor elhangzott ott a stúdiózás során, hogy akkor így elkezdtem bele csinálni valamit, de először egy ilyen ökölködés volt. Aztán utána így belement a fejembe, hogy hoppá, hogy ebből azért lehetne valami mást is csinálni, és akkor szép lassan így össze.
Egy nagyon vidám refrénből lett egy elég szomorú.
Igen.
Igen, de hát végül is, hogyha apu értette, te miért nem érted, miről szólhatott volna a dal erről, hogy mennyi pénzt adjál a földért. Tehát, hogy
nem, úgy, nyilván, ez egy filozófikus tovább pergetést igénye.
Eszembe jutott az elején, hogy akkor egy ilyen kicsit ilyen gyerekkort visszaidéző, ilyen vicces, nosztalgikus történet, hogy körbejártuk egy májva szint rabantal a világot. Édesanyja a semmiből szendvicseket csinált ott, stb. És akkor így is indult, csak akkor úgy éreztem, hogy ez eddig tök jó, csak akkor sajnos tovább kell gondolni a történetet, nagyjából úgy, ahogy voltak a dolgok. Persze ez nem egy ilyen
dokumentum
történet, de azért mégiscsak így leképez egy, mit tudom én, egy ilyen 10-15-20 évet emberek életéből, és akkor végül is így nyerte el, kényszerítette ki formáját a szöveg, és hát az, hogy a Zolival énekeljük, az már valahogy annyira magától értetődőnek tűnt, bár én írtam a dalt, meg a szöveget, de ő már ott volt az egésznél, meg így együtt is énekelgettük, úgyhogy aztán fölvettük.
Ez akkoriban történt, amikor apukáddal jártátok a Trabantot, amikor irány is voltál?
Igen, akkor is, igen. A Libafors színű Trabantot igen. Egész. És ebből is látszik, hogy az ilyen történetek mindig, tehát van bennük konkrétan megtörtént dolgok, de vannak olyanok is, amik konkrétan megtörtént dolgok, amik másokkal történtek meg. Például a Trabant az nem májva színű volt, azt a Cseh Tamástól loptam, mert az egyik kedvenc dalommal a szomszédom Cseh Tamásban van, hogy Moszkvicsban ritka a májva szín, és ezt onnan kölcsönöztem, mert Libafors színű színű trabant, az nem jött volna ki szótagszámba például.
Igen. Meg nem is szabad ilyet mondani, mert az csúnya.
Igen. Meg igazából mi nem jártuk be annyira világot a trabanttal.
Hát nem lehet el,
az de az unokatáson még emlékszem, hogy ha nem is libafos és nem is májva színű, de egy drap trabantba tényleg nem tudom, hogy azt hogy tudták megcsinálni, elindultak nagyanyámtól Zalából, és végül is Spanyolországban is voltak, tehát körbejártak tényleg az egész
hát
Európát.
Komoly vállalás.
Vagy amikor anyukámék, mikor még fiatal lány volt, 60-as évek végén egy 600-as Fiatba négy felnőtt lementek Szicíliáig, ami egyszerűen ezt nem tudom, hogy sikerült, de akkor még nem voltak akkora igényeink.
Igen, a kényelem inger küszöb.
Nekem még, azért az eszembe jutott, hogy te mikor értetted meg ezt, hogy apád értette? Tehát, hogy te körülbelül mennyire
mármint,
volt?
Hogy nem értette.
Vagy hogy nem értette. Tehát, hogy te gyerekkorodban láttál valamit, hogy hogy éltek, és aztán mennyire voltál felnőtt, amikor átláttad mondjuk ezeket a viszonyulásokat, vagy akár ezeket a volt politikai dolgokat, és hogy ehhez képest mondjuk a szüleid ebbe hogy helyezkedtek el, vagy apád?
Igen, hát mondjuk nyilván erről beszélni kell most, mondjuk annyira azért konkrét dolgokat nagyon sok, mert azért tudnék itt évekig beszélni erről, de igazából én azt vettem észre gyerekkoromban, már akár, hát akkor már egy kicsit azért eszméltem, tehát én 10-12, nem tudom hány éves koromban, hogy apának mindig valami baja van valakikkel a munkahelyen. Uh-huh. És akkor, tehát hogyha én a 100%-ig úgy elhiszem, ahogy van, akkor nekem az a képem lehetett, hogy ott van apám, aki szegény, mindig mindenki bántja, mert senki nem akar dolgozni, csak ő. Tehát, hogy én nagyjából egy ilyen szűrőn keresztül láttam ezt az egészet, de azért valószínűleg már akkor is sejtettem, hogy ez nem egészen 100%-ig pontosan így van. Persze nyilván most azóta sem akarok ítélkezni, meg mit tudom én, de hogy ezt a problémát, tehát azért ez szerintem ismerős másoknak is, csak más szinten, vagy más előjelekkel.
Figyelj, csak ő mit dolgozott, vagy hol? Lehet.
Ő egyébként közlekedésmérnök volt alapvetően. Hát rengeteg dolgozott ebbe a szakmába is, meg mást is csinált, de ő, mit tudom, taxisofőr volt még a 60-as években, Varszavát vezetett.
Ha már a személyi kocsiknál tartottunk.
Igen. Fiatalabbak nem tudják, hogy a Varszava az akkora, mint egy tank körülbelül, és úgy néz ki, mint egy óriási szappantartó.
És nekem meg az jutott eszembe, hogy vajon te ezekről a dolgokról beszélgettél-e vele, nyilván, mert gondolom, te ilyen beszélgetős típus vagy. De azért kíváncsi lennék, hogy hogyan,
persze, hát,
hogyan fogalmaztátok meg ezt felnőttként.
Hát rengeteget veszekedtem apámmal, nagyon-nagyon sokat.
Ezt beszélgetés alatt?
Igen. Nem lehetett úgy. Tehát...
Nem, hogy ezt a korszakot kibeszéltétek-e, vagy az ő választásait?
Hát hogy nem. Hát mondom, hogy ez lehetne egy ilyen családi körműsor is tulajdonképpen, de...
Persze, csak annyit mondjál, amit, tehát, hogy nem akarok.
Igen,
ilyen
bulvárosan. Igen, hát persze, nyilvánvaló, hogy ezek nem olyan dolgok, amiket úgy most jutottak eszembe, hogy ezeket én is láttam, akár a családban is mások, ismerősök, barátok, tehát, hogy itt meg nyilván más családokban, meg más, hogy zajlottak ezek, és azokról is beszéltünk, tehát erről a... Nyilván én például... Ti sokkal fiatalabbak vagytok.
Ez
nálam,
igaz.
De én ugye 17 éves voltam a rendszerváltások, tehát, hogy pont nem voltam még felnőtt, de már azért nagyon nem voltam gyerek. És ennek ellenére én azt mondom, hogy én tulajdonképpen nem, tehát oké, hogy tudom faktuálisan, hogy mi történt, de én annyit úgy szűrődött át nekem az egész, hogy igen, vannak ezek a történések, hogy kitörött a szabadság, mint az Etna, pártok alakulnak, stb. Jobb oldal, bal oldal, de mi alapvetően 90-91-ben én már azzal foglalkoztam, hogy Esztergomba jártam a tanítóképző főiskolára, ahol nem sokat tanultam, de óriási buli volt, és osztálykirándulás 4 évig.
Hát és megalapozta tulajdonképpen a jövődet, mert ugye ott alakult aztán a Heaven Street 7, de hát ez egy másik legenda.
Igen, tehát ezzel együtt nyilván beszűrődött a világ történésein.
Igen, de azért az ember, hogy 20-as éveiben nem foglalkozik ennyire a politikával
egyáltalán. De hogy kétségtelen, hogy azért voltak komoly feszültségek a családban. Meg ugye nálunk is volt az a klasszikus, hogy az egyik fele a családnak az ilyen beállítottságú, a másik az olyan, és akkor repültek a tányérok.
Már akkor?
Persze.
Pedig általában későbbre.
Nem, hát
datáljuk az ilyen családot.
Hát lehet, hogy nem pont 90-re, akkor még nem, de mondjuk inkább a 90-es évek közepén.
Igen, igen, ott már azért mondanám, gyűlt igen, a feszültség.
Igen.
Nálunk meg gyűlik
a power.
A szünet.
Hát én a feszültség egyáltalán nem, mert szerintem nagyon jól érezzük magunkat, és remélem a hallgatók is, és hogy ez így is maradjon, akkor mindenképpen maradjatok velünk a kettes számrendszerbe. Szűcs Krisztián, énekes dalszerző, továbbra is a vendégünk.
Sziasztok!